Ha jól látom, Zotya nem lesz hosszú, mert egy stopper órát is hozott magával, de hallgassuk figyelmesen.
Köszi, az nem kell. Szóval, ahogy Szebi mondta, Jakab levele fog következni, illetve folytatódni. Ahogy így készülök az igehirdetés, általában azt vettem észre magamon, két szituációban jönnek úgy a gondolatok, meg úgy szinte már elkezdek prédikálni, azon veszem magamat észre. Az egyik az ilyen lefekvés után, szóval már lekapcsolom a villanyt is, és csak jönnek a gondolatok, föl kell kapcsolnom, föl kell írnom. Vagy a másik, hogy futok, és nagyon jól jönnek a gondolatok. Gondolkoztam, hogy lehetne ezt hogy reprodukálni, hogy így együtt gyertek velem, sétáljunk, vagy fussunk egyet, mert úgy nekem sokkal könnyebb az igehirdetés, de hát maradunk ennél a jó megszokott helyzetnél, hogy én itt középen állok, ti meg ültök. Bicikliken lehetne. Mielőtt a következő szakasz jönne, én egy kicsit szeretnék rátérni arra, hogy egy teljes levélre egy kicsit bevezetni, ami segít megérteni a gondolatokat, amiket Jakab mond ebben a levélben. És Jakab levele egy kicsit hasonló egy óvodai fogadóórára. Tudjátok, hogy ha ezt van két többféle fogadóóra, de van egy olyan, amikor az óvónő kéri meg a szülőt, ő kér fogadóórát a szülőtől, hogy tudjon találkozni vele, mert hogy valami olyasmit tapasztalta a gyereknek az életében, vagy a viselkedésében, ami nem szokványos, nem jó muzsikál, nem úgy kéne neki tennie a dolgokat, ahogy teszi. Most ezek általában elég tragikus, vagy szomorú történetek állnak ennek a hátterében. Egy csomó olyan dolog, amit esetleg a gyerek nem tud feldolgozni, és ez így jön ki belőle. Lehet, hogy ez egy lakhelyváltozás, egy szülőváltozás, nevelőváltozás, környezetváltozás. És ez az, ami a gyerekből egy olyan viselkedést hoz elő, ami nem megszokott, nem elvárt, és hát így a csoportnak az életét is megnehezíti, meg láthatólag a gyereknek is az életét megnehezíti. És ez a mai igehirdetés címe, hallgass az igére, szavazz a tetteddel, a végén majd ki fog derülni, hogy pontosan mire is gondolok. Szóval Jakabnak a levele egy ilyen fogadóórához hasonló. Amikor azt olvassuk a megszólításban, hogy Jakab Istennek és az Úr Jézusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Ezek a törzsek, ez a 12 törzs is egy komoly változáson ment keresztül. Hiszen az, ami eddig megszokott életük volt ott Jeruzsálemben, vagy a hívővévállásuk után, az, ahogy szétszoratásba kerültek, sok körülmény változott meg. Hiába élték meg életüknek a legmélyebb hullámvölgyét, amikor Jézus Krisztusnak a halálát megtapasztalták, aztán pedig hiába élték meg a legnagyobb magaslatot, amikor aztán föltámadt Jézus Krisztus, mégiscsak nem teljesen úgy történt, ahogy azt ők várták. El kellett hagyniuk Jeruzsálemet, ugye Istvánnak a megkövezése után. Hiába gondolták azt, hogy a győztes király majd kivezeti őket az uralom, a római uralom alól, Jézus Krisztus, és nem lesznek elnyomás alatt, ez sem úgy történt, ahogy várták. Vagy hiába várták a véget nem érő szellemi, politikai, gazdasági, spirituális jólétet, valahogy ez sem úgy következett el, ahogy ők azt várták. Hiába várták, hogy megszűnnek a szenvedések, vagy a nehézségek, az sem változott úgy, ahogy azt várták. Hiába kapták meg a szupererőt, a szent lelket, amivel aztán majd sok mindent tudnak csinálni, az sem pontosan úgy működött, ahogy azt ők elvárták, vagy gondolták. És ehelyett a látható dimenzióban viszont az történt, hogy továbbra is a római birodalom uralkodott rajtuk, továbbra sem lett ugye spirituális politikai jólét, maradtak a hétköznapi kihívások, sőt, üldözöttekké váltak. Nemhogy a római birodalomnak az elnyomása alatt voltak, hanem azt vették észre, hogy még a zsidó törzsen, a zsidókon belül is a perifériára kerültek, azáltal, hogy Jézus Krisztust választották. Nagyon sok esetben szegénység, börtön, gyűlölet és halál vált rájuk. És hát Jakab azt tapasztalta ebben a helyzetben, hogy nem klappolnak a dolgok, nem úgy muzsikálnak a gyerekek, ahogy kéne. Hú, most változott valami, de... Valószínű ott volt a hegyi beszédnél, ahol Krisztus ugye lefektette a mennyei királyságnak az alkotmányát itt a földön. És azt tapasztalta, olyan hírek jutottak el hozzá, így a végekből, a testvérekről, hogy minthogyha a hitük, tehát hittek Krisztusban, meg amit hallottak és tanultak, az mintha nem lenne szinkronban az ő cselekedeteikkel. Tehát valami asszinkronitást vélt felfedezni, és egy ilyen tudathasadásos állapotban voltak. Jakab ezt a szót használja is egyébként a 8. versben, hogy kétszívű, illetve kétlelkűeknek nevezi őket. Tehát, hogy valami kettősség volt ezekben az emberekben, mert hogy valamire vártak, nem úgy, és nem úgy történt a hitük, és az életük nem volt szinkronban egymással. És nem tudtak a hitükkel, a tetteikkel összhangban élő, integrált életet élni, és hát ugye a szinkron hiánya az pedig hitelvesztést nem indítottam be a stoppert. Szóval az meg hitelvesztést ez vezet, és nem figyelünk oda rá. Biztos volt már, hogy néztetek filmet, és mondjuk feliratos volt, és a felirat és a történések között elcsúszás volt. Hogyha előre megy a felirat, az se jó, mert akkor már tudjuk, hogy mi fog történni, vagy ha késik, akkor meg szintén nem jó. És én, ha ezt nem tudom megoldani, akkor lekapcsolom a filmet, vagy megpróbálom eredeti nyelven nézni, ha az nem spanyol, vagy német, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy ez egy hitelvesztés, akkor nem jó nézni azt a filmet. Nem működik úgy, ahogy ezt szerették volna. És az első fejezet elején erre a nagy képre reagál Jakab. Azt olvassuk, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonosszal. Tehát kísértésbe teszi, hogy azok a kihívások, amik körbeveszik őket, azok nem Istentől vannak. Viszont van egy valamilyen misztikus dolog, egy olyasfajta munka, ami bennük általuk végződik, hogy ezekben a helyzetekben való helytállás az egy értéket képez az életükben, a mostani életükben is, és abban az életben is, amit nem látunk a mennyországban, ahogy olvassuk. És sőt, mindezeket a kihívásokat, amik körbeveszik őket, és amikkel meg kell napról napra küzdeniük, ezeket Isten szeretné használni az életükben. Nehogy azt gondolják, hogy ez az élet, amiben belekerültek, ez egy hiába valóság és elvesztegetett élet. Ha kivennénk a kísértéseket, a próbákat a képletből, akkor az egy olyan lenne, mint nekünk idén a gyümölcsfáink. Tavaly nagyon sokat termett az almafa, a körtefa, barackfát kivágtuk, a szilvafa is, és idén valamilyen oknál fogva egy darab gyümölcs nem volt rajta. Kicsit olyan hasztalanokká váltak, meg gereblézni természetesen kell, meg metszegetni kell, de gyümölcsök nem jöttek rajta. Szóval valami hasonlót tapasztalt meg Jakab is. Hogyha kivesszük a kísértéseket, akkor nem jönnek gyümölcsök. És Pál ezt úgy fejezi ki a korintusúaknak, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden értéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Szóval, hogy valami dicsőséget szerez nekünk az ezen helyzetekben való helytállás. És hát ez a helyzet, ez az életérzés, ez bennünk is ugyanúgy ott van, vagy ott lehet. Nem olyan távoli tőlünk az, hogy kísértésekbe esünk, az, hogy nehézségekbe vagyunk, hogy próbákban vagyunk, az, hogy nem értünk helyzeteket, és akár az is, hogy kijön az a szó a szánkon, amit az emmausi tanítványok is mondtak visszafele menet, hogy pedig mi azt hittük. Szóval volt egy elképzelésünk, van egy elképzelésünk róla, hogy milyen az az élet, amiről a Biblia ír. Milyen az az élet, amit Krisztussal kell élni, amiket hallottunk tanításokat, és
És mégis sokszor nem pontosan ugyanazt kapjuk, vagy nem azt kapjuk, amit vártunk. És én nekem így 40 éves koromban, vagy mostanság kezdtem el úgy rájönni, hogy nagyon sokszor nagyon nagy elvárásaim voltak Istennel, de hogy Isten nem úgy működik, ahogy az elvárásaim sokszor vannak. Nem rögtön kapom meg a nagy házat, meg a szép autót, meg a sikert, meg az előremenetet, meg nem tudom ilyeneket, vagy akár a gyógyulást, hanem ebben át kell élni nehéz, sok hosszú nehéz pillanatot, órát, vagy akár egy egész életet. Szóval vannak dédelgetett álmaink, amik azért, valljuk be őszintén, nem mindig jönnek össze. Azok ilyen dédelgetett álmok maradnak. És ez bennünk is okozhat egyfajta ilyen kétszívűséget. Amikor van egy hitünk, ami nem feltétlen reagál, vagy nem feltétlen találkozik a valósággal. Vagy a kettőt nem tudjuk összeszinkronizálni, összehozni. És ez az, ami egy ilyen dezintegráltságos, szóval nem integrált az életünk. És ugye egy embernek az életében erről akkor beszélünk, hogyha az életünk különböző területei nincsenek összhangba egymással. Tehát, hogyha sikerül összhangba hozni, akkor egy kiegyensúlyozott és gyümölcsöző, jó kinéző életet belülről is tudunk élni. És ugye az a nehéz, hogy egy ilyen wellness társadalomban élünk, ahol a siker, meg a jólét és a gondtalanság az egy nagyon elvárt érték, és hogy sokszor ezt nem ismerjük kitenni egymás elé, vagy erről akár őszintén beszélgetni, hogy ilyen dolgokkal vesszük körbe magunkat, illetve ha ilyet látunk, akkor egy kicsit el is söpörjünk magunk mellől, mert hogy hát nem lehet igaz, hogy mi nem ezt érdemeljük, nekünk nem ez jár. Nem véletlenül, ugye mondjuk a közösségi médiánál is, hogy mindenki csak a jót próbálja kitenni. Hát legtöbbször azért azt látjuk meg a szép képet. Nem pedig a nehézségeket, a kihívásokat, a kísértéseket, meg amikkel éppen megküzdünk, vagy megszenvedünk. Az egyik legnagyobb depresszióra okot adó alkalmazás az Instagram, vagy a Facebook, így a felmérések alapján, mert hogy az emberek nehezen azonosulnak a másiknak az állandó szépségével, meg jóságával, miközben magában meg azt látja, hogy ez nem így működik, hogy valahogy az élet mégiscsak más. Tehát Jakab összességében egy ilyen folyamatba helyezi az életünket. Mi úgy hívjuk hívők, hogy megszentelődés, vagy mondhatjuk jellemfejlődésnek is, és az identitásunkat célozza meg, amikor aztán azt írja, hogy az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk a teremtményeinek. Tehát ezt a képet adja ebben a szétszorítatásban élő zsidóknak, a hívőknek, hogy mindennek ellenére, hogy ami így körbeveszi őket, és amin keresztül Isten el akar végezni valami munkát, annak a végállapota, azért jó, ha tudjuk, az életünknek a végállapota, tehát az, hogy mi első zsengék lehetünk Jézus Krisztusban. Ezt az Ószövetségben is ünnepelték ezt az első zsengének az ünnepét, amikor ugye a meghalt mag, amit elvetettek vagy előző évben, vagy még az év elején, meghal a földben, és utána egy új testben újjászületik. És Krisztus volt az egyetlen tökéletes első zsenge, aki aztán valójában újjá tudott születni, és mi is azáltal, hogy Krisztust elfogadjunk megváltónknak, és hogy ő benne hiszünk, pontosan ebbe az első zsengébe tudunk mi is újjászületni az életünknek a végén. Szóval ez a nagy kép, amit Jakab elénk tár, hogy jó, ha tudjuk, hogy lehet, hogy sok minden vesz minket körbe, de azért a végén, ott az örökkévalóságban újjá fogunk születni. És a halál az nem fog rajtunk lélekben. Ezt jobb úgy fejezi ki, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Tehát összefoglalva, Isten nem csak boldoggá akar minket tenni, hanem szenté is. Azt akarja, hogy képesek legyünk reflektálni rá, és a kísértésekben, a próbákban, a szenvedésekben váljunk Krisztushoz hasonlóvá. Hát itt Jakab meg is állhatna. Tisztázza, hogy hát ezzel nincsen semmi gond, hogy ilyen problémák és kihívások között vagyunk, sőt, elénk tárja ezt a képet, hogy igazából az életünk az erre tart, de nem áll meg. Ez olyan lenne körülbelül, mint hogyha egy szülő csak arra koncentrálna, hogy a gyerekét így valahogy fölnevelje, ad neki inni, ad enni, meg ad neki ruhát is, és akkor amikor eléri a 18. életévét, akkor így, végeztünk, menjél, jó ember lesz belőled, sikeres leszel, innen a te dolgod az élet. De hát nekünk szülőknek azért ennél sokkal nagyobb a felelősségünk, nem? Mi azt próbáljuk kisebb, nagyobb sikerrel a gyerekek életében véghez vinni, hogy felkészítsük őket az életre. Felkészítsük őket arra, hogyha kirepülnek a családi fészekből, akkor tudjanak repülni, és ne essenek le. Megpróbáljuk őket valahogy vezetni abban, hogy hogyan tudják a kudarcokat, a sikereket, a nehézségeket kezelni, legyenek erre technikáik, stb. Stb. Tehát azért, hogy aztán célba tudjanak érni. Nem áll meg ennél a képnél, hanem próbál valami... próbálja ezt a gyülekezetet, ezeket a gyülekezeteket elvezetni ebbe a pontba, megmutatni, hogy hogyan is lehet oda menni jól. És ezt az elkövetkezendő tanítások is erről fognak szólni, hogy gyakorlatilag tetőtől talpig megcélozza az embert, és a felkészítésben vesz részt. A mostani néhány ige szakaszban, amit átnézünk, három területtel foglalkozik a levél. Az egyik a meghallás, a másik a befogadás és az engedelmeskedés. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Istennek az igazságát. Mint hogyha nem pontosan azt tennék, mint amiről beszélnek. A kísértésekbe beleragadnak, benne vannak, és mint hogyha ez úgy látszódna, vagy egy olyan képet ad ezekről az emberekről, vagy ezekről a gyülekezetekről, hogy ezek a tesók nem túl elég haragosak, a szavaikkal akár bántóak, vagy dühösek, nem empatikusak, és valami ilyesmi hírek jutottak el Jakabhoz. Olyan módon élték az életüket, gondolkoztak, ami, ahogy olvassuk, hogy nem szolgálta Istennek az igazságát. És a kísértések, amikben benne vannak, az lefoglalják a gondolataikat, és nem tudják azt tenni, amit kéne nekik tenni. Mondhatnám azt is, hogy nem teremnek gyümölcsöt. Ugye a gyümölcseiről ismerjük meg őket, elhangzik a hegyi beszédben Jézus Krisztustól, de hát melyünk az, amelyik nem küzd ezzel a kísértéssel? Melyünk az, aki nem esik bele abba a hibába, hogy lassúak vagyunk a hallásra, gyorsak vagyunk viszont a szólásra, és haragossá válunk? Én biztos vagyok benne, hogy mindnyájunkban valahogy, ha nem tudom milyen gyakran, hogy óránként, vagy naponta, vagy hetente, de hogy azért úgy mélyen előjön ez a haragnak az érzése, a dühnek az érzése, az, hogy valakit le akarunk győzni a beszédünkkel. És ez többféle helyzet is lehet. Lehet, hogy egy face-to-face szituáció, amikor vitatkozunk valakivel, vagy valakikkel. És ugye, sőt, mi hívőknek van is egy ilyen, sokszor egy ilyen morális felsőbbrendűségünk, ami kapcsán nehezebben vesszük észre a mi felelősségünket, a mi hibánkat, vagy a mi bűnünket, és sokkal könnyebben a másikét. látjuk meg, és sokkal jobban tudjuk, hogy neki mit kéne mondania, mit kéne gondolnia, vagy mit kéne tennie, és magunkról egy kicsit el is tudunk feledkezni. Tehát gyorsak voltak a szólásra, és lassúak a meghallásra. És hogy ez nem szolgálja Istennek az igazságát, ennek ugye lelki és fizikai következménye is lehetnek, de gyülekezeti is. Mert hogy néz ki egy olyan gyülekezet, ahol az emberekre ez a jellemző? Egy teológustól olvastam, hogy a gyülekezet az a mennyországnak a demója, vagy az előképe, hogy ami itt történik, vagy elhangzik, az, tehát nem teljesen, de hogy mégis, hogy valami ízt kell, hogy bemutasson abból, vagy mutat be abból, ami aztán a mennyországban vár ránk emberekre. És ezért fontos a befogadás. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Elég reménytelennek tűnik a helyzet, gondolom, amikor ilyen szituációkban vagyunk. De egyrészt fontos, hogy félre tudjunk tenni. Azt mondja, hogy vessétek el magatoktól. Egyrészt föl is kell ismerni, hogy mi az a tisztátalanság, vagy mi az a gonoszság, ami ilyen helyzetekben bennünk munkálkodik, vagy hatással van ránk. És ez nagyon sokszor, ez egy zsigeri dolog, vagy zsigeri reakció. Például mi magyarok nagyon szeretünk vitatkozni. És hogy nagyon sokszor valahogy a vitakultúrának azt a formájában vagyunk benne, hogy csak győztes és vesztes van. És hogy amíg nem győzöm le a másikat, addig az a helyzet, az a vitás szituáció, az nincsen megoldva. És nem tudom, hogy mi lehet ennek így a pontos oka, de szeretjük földbe döngölni a másikat. Van valamiféle kisebb rendűség is bennünk, szerintem, hogyha akár a himnuszunkat nézzük, akár a szózatunkat, valahogy mi magyarokba belénk van nevelve ez a szenvedés, ez a kisebbség, és hogy így próbálunk valahogy mindig e fölé kerekedni, talán ebből is, de fakadóan van az, hogy ha egy ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ott aztán nyerni akarunk, ott győzni akarunk. És én ezt magamon is észrevettem, hogy munkálkodik és dolgozik bennem ilyen szituációkban, ilyen helyzetekben. Ez ahhoz hasonló, amit szintén Pál ír a korintusiaknak, hogy ugye nem testben élünk, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Tehát sok olyan erődítmény van bennünk, olyan okoskodás, vagy olyan úgymond szellemi magaslat, ami hatással van ránk, és dolgozik bennünk az ilyen szituációkban, de föl kell, hogy tudjuk ismerni, hogy mi az a tisztátalanság, vagy mi az a gonoszság, ami bennünk van. És ami aztán segít nekünk abban, hogy ne halljuk meg, amit a másik mond, hogy ne legyen empátiaérzés bennünk, és hogy mindenképpen próbáljuk meg legyőzni a másikat. A befogadni és megragadni, amit itt olvasunk, szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Tehát van valami olyan dolog, Jézus Krisztusba vetett hitünkben és Krisztus követésében, az evangéliumban, ami meg tudja tartani a hitünket és ezt a harcot, ami bennünk folyik a magaslatokkal, vagy egy ilyen vita helyzetben, ez meg tudja tartani. Biztos láttátok, vagy biztos átéreztétek, vagy tapasztaltátok, amikor valaki megtér, akkor hirtelen valahogy máshogy kezd el viselkedni. És a máshogy alatt most azt értem, hogy amiket előtte tett bűnös dolgokat, vagy ami nagyon zavaró volt benne, meg nem klappolt, azok így egyik pillanatról a másikra megváltoztak. Én például mielőtt megtértem, én nagyon sokat káromkodtam, és gyakorlatilag egyik napról a másikra maradt ez abba bennem. Jól is néznék ki itt, ha most káromkodnék hirdetés közben. De hogy ez például nem egy ilyen folyamat volt, hanem valami, ami belém volt oltva, az úgy elkezdett dolgozni. És ez az oltás, amit itt hallott, vagy olvashatunk szót, ez egy mezőgazdasági kifejezésként kerül elő sokszor, és ez egy ilyen oltásos szaporítás a mezőgazdaságban. Én egy nagy mezőgazdász vagyok, úgyhogy ezt jól lehetom nektek magyarázni. Van egy oltó alany, aki adja a gyökeret, és bele van ültetve a földbe. Ebből le van vágva egy kis rész, és van egy oltó vesző, ami egy nemesebb, jobb tulajdonságokkal rendelkező növény, és onnantól kezdve, hogy ezt a kettőt így összegyógyítják, összeragasztják, az alany adja a táplálja ezt az új vesszőt, és ezen keresztül sokkal jobb tulajdonságú termés fog előjönni. Tehát, hogy belénk van oltva ez az ige, ami különösebben aktív tetteink nélkül, hiszen a hitünket adtuk Krisztusnak. De ezáltal valami olyan dolog kezd el bennünk növekedni, ami meg tudja tartani a lelkünket. És a felelősségünk, vagy talán így a lehetőségünk az, hogy az energiánkat ebbe a beoltott igébe összpontosítjuk, hogy aztán gyümölcsöt és termést tudjunk hozni. A hitünknek, hogyha azt gondoljuk, vagy úgy nézzük, hogy van két oldala, van egy passzív oldala, ami hát egy ilyen belső munka, ahogy mondjuk megértünk egy igazságot, ahogy olvassuk az igét, de Jakabnál sokkal jobban előtérben van a hitünknek az aktív oldala. Amikor az a kérdés, hogy az, amit megértettünk, vagy amit olvastunk, hogy azzal mit kezdünk, az hogyan aktivizálja a hitünket. Ez az engedelmeskedés. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Ugye azt a kérdést boncolgatja, hogy csak elolvassuk, mondjuk egy reggeli csendességben, amit olvasunk, vagy éppen ha olvassuk az igét, a Szentírást így a napi vagy a heti ritmusunkban, akkor szintén csak olvassuk, vagy hallgatunk egy prédikációt, eljövünk vasárnap utána mit teszünk. Mondhatjuk, hogy hát ez egy nagyon szép volt, nagyon jó gondolatok voltak benne, ez egy szép szertartás volt, vagy hát azért lehetett volna egy kicsit több példa benne, vagy én biztos máshogy mondtam volna. És vagy pedig azt, amit hallunk, azt, amit olvasunk, azzal valamit akarunk kezdeni. Abból valamit akarunk hazavinni, és nem csak meghalljuk. És azt gondolom, hogy ezek a gyülekezetek látszólag nem voltak rossz gyülekezetek, akiknek írt Jakab. Valószínűleg rendszeresen összejötték, megtartották a házi csoportokat, tanulmányozták az akkori verzióját a törvénynek, házi csoportokban erről beszélgettek, de mintha az égvilágon nem történt volna semmi. Ahhoz képest, amit ugye átéltek együtt, meg hallottak, meg amit Krisztus is eléjük vázolt jövőkép gyanánt. És mi is nagyon szeretjük így elgondolkozni, filozofálni, meg moralizálni egy kicsit a hallottakon, és akkor ebben úgy benne maradni, úgy jó leső érzéssel így ezeket a gondolatokat forgatni a fejünkbe. De vajon mit gondoltok, hogyha így néz neki most is a világunk, vagy így néz neki most is az országunk, vagy esetleg a városunk, vagy a környezetünk, hogyha nem csak a hallgatói, hanem a cselekvői lennénk a Szentírásnak. Nem tudom, hány százalékos az, hogy ebből ki mennyit valósít meg, vagy hogyan áll hozzá. Én azt gondolom, hogy ha komolyan vennénk ezeket a gondolatokat, vagy szavakat, akkor biztos, hogy nem pontosan ugyanígy néz neki. És nagyon sok kifogásunk lehet, hogy miért nem vesszük komolyan azt, amit olvastunk, vagy azt, amit hallottunk. Egyrészt lehetünk lusták, ez nem is kifogás, ez inkább egy nagyon nehéz kihívás vagy kísértés a lustaság. vagy lehetünk halogatók, hogy hát ez jó, igen, ezt fölírtam, majd eltesszük. Ugye a halogatás az, ami egy ilyen pillanatnyi örömöt ad, mert hogy majd a később megcsináljuk, így leveszi a stresszt rólunk. Vagy lehet félelem, hogy hát azért ezzel nem kéne foglalkozni, mert nem tudom, mit fog kapni érte, vagy akár hitetlenség, amíg ezt gátolja. Illetve van az engedetlenség, hogy hát nehogy már valaki megmondja nekem, hogy én mit csináljak. Én nagyon jól tudom, hogy ezt az ige szakaszt, ezt hogyan kell értelmezni, ezt hogy szoktam csinálni. Én jobban tudom mindenkinél, és hát ugye mi is, tehát hogy egy kicsit azért egy olyan nép, nemzet vagyunk, csak hogy erre megint visszatérjek, hogy hát nagyon sokáig voltunk elnyomva, és végre szabadok vagyunk. Amúgy is egy ilyen nagy szabadság vágy van a világban, és a tekintélyt ebből kifolyólag nagyon nehezen tudjuk elfogadni, elviselni. Keleti országokban ez egy sokkal kisebb probléma, nem ez a fő gond, hogyha a Szentírás nézik. Nekünk az egy nagy gond, hogy nagyon sokszor ott mozog bennünk az, hogy nekünk nem mondja meg senki. Mi nagyon jól tudjuk, hogy mit kell csinálni, vagy én nagyon jól tudom, hogy kell egy helyzetet kezelni. És egy nagyon jó, vagy egy nyakabb egy olyan példát hoz nekünk, ami jól szemlélteti, hogy ez mit is jelent, 23-as vers, mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg magát, meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Ugye a lányaim nőnek már 10-8 évesek, és egyre fontosabbá válik nekik, hogy néznek ki. Ez abban tud összpontosulni, hogy mindig a tükör előtt vannak. Egy tükör van, most lehet, hogy még egy tükröt be kell szerezni. Ugyanis ott pepecselődnek, főleg az ilyen csúcsidőkben, mint reggel, vagy most Isten tisztelet előtt például. És amikor én próbálok oda menni a tükör elé, akkor nem nagyon férek oda, csak úgy kicsit belekukkantok, hogy mi a helyzet, és akkor Zsófi jön oda hozzám, hogy hát Zoli, hát tök gyűrött a nadrágod, meg foltos is, hogy ezt miért vetted föl, vagy kilóg egy szőrszál a szemöldökömből, esetleg a fülemből, innen-onnan. De csak úgy belekukkantottam, aztán továbbmentem. Hát néha mi is így belekukkantunk a Szentírásba. Ezek a törzsek így belekukkantottak, belenéztek, de aztán gyorsan mentek tovább. Ugye ráadásul régen a tükrök nem is ilyenek voltak, mint most, meg nem is volt ennyi sok tükör, ilyen egy fémet csiszoltak föl, és akkor abban láttak valamit, ami úgy rájuk jellemző, de aztán ezt nagyon hamar el is felejtették, meg nem is tudták, hogy nem volt mindenhol tükör, ugye most liftben, meg bárhol, néha a kirakatban is tudjuk nézni magunkat. No, de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Az evangéliumnak az elfogadása, a Krisztussal való találkozás, a Bibliának az olvasása, az valamiféle cselekvésre kényszerít. Vagy megtesszük, vagy nem. Általában sokszor egy opcióként tekintünk rá, egy lehetőség. És úgy tűnik, hogy a saját megfontolt érdekünk az, hogy ne legyünk csak feledékeny hallgatói, hanem tevékeny megvalósítója próbáljunk lenni, amit hallunk, vagy látunk, vagy ott van a fejünkben egy adott szituációban, de nem tudjuk megtenni. Annyira vesszük komolyan Krisztus valóságát az életünkben, amennyire tevékeny megvalósítói leszünk a Szentírásnak, az evangéliumnak. Isten nem csak hallgatónak, nézőnek, vagy rajongónak hív minket, hanem követőnek, aktív állampolgároknak. Tudjátok, most lesznek az önkormányzati választások. Ti mi alapján választatok, hadd kérdezzem meg? Ez most nem egy költőkérdés volt. Nem pártot kell mondani, csak úgy, mi az alap, hogy cselekedete alapján, tapasztalat. Van ilyen is, igen, hogy őrá biztos nem, akkor majd őre. Szakmai kompetencia. Igen, tehát közeleg a lehetőség, hogy beleszóljunk, hogy beleszólásunk legyen abba, hogy hogyan alakul a környezetünk, hogy mi fog történni, ki fogja vezetni a kis a régiónkat. És hát ugye ott van a lehetőség nekünk is, a döntés, hogy elmegyünk választani, és letesszük a voksunkat, vagy maradunk otthon, és nem adjuk meg a lehetőséget, hogy valami más, vagy jobb, vagy általunk jobbnak dolog történjen. És hát a hívő életünk is, meg az életünk is, nem csak a hívő, szóval az élet is, ilyen választásoknak a tömkelege. Napi szinten több 10 vagy akár 100 választásunk vagy döntésünk lehet. És vagy vesszük a fáradtságot és szavazunk, és kifejezzük a hitünket azáltal, hogy megtesszük, amire hív az evangélium, a szabadságnak a tökéletes törvénye. Vagy csak meghallgatjuk ugye a programokat, de aztán maradunk otthon, és nem teszünk semmit. De maximum azért jól elmondjuk, hogy mit meg hogyan kéne. A mi választásunk persze, hát egyrészt jóval könnyebb, hiszen hát nem csereszavatos programokra, meg hiteltelen, vagy kevésbé hiteles, vagy ilyen olyan emberekre kell szavaznunk, hanem egy ilyen működőképes programra, ami segít az életünket integritásban hozni, és gyümölcsözévé tenni. Ezért volt ez a kezdése. Kérlek semmiféle ilyen pártbuzdítást, vagy szóval ne nézzétek azt, hogy esetleg ez ismerős. Szóval hallgass az igére, tehát olvassuk, halljuk meg, és szavazzunk. Szavazzunk a tettünkkel, és ezzel tudunk tovább lépni. Szóval nem csak hallgatjuk, nem csak hallgatói vagyunk, hanem aztán meg is tesszük azt, amire hív minket. És egy kicsit csukjuk be a szemünket is imádság előtt. Szeretném, hogyha beletekintenénk a szabadságnak a tökéletes törvényébe. Ezt nem feltétlenül így kell, ahogy most csináljuk, ez sokféleképpen, vagy lehet, hogy mást jelent. De egy kicsit csukjuk be a szemünket, és nézzünk bele. Egyfajta tükörként fogjuk föl, hogy mit látunk benne. Mit látunk, ha Krisztusra, ha az evangéliumra nézünk. Van-e olyan területe az életünknek, ahol nincsen szinkron? Ahol azt látjuk, vagy azt tapasztaljuk, azt érezzük, hogy a hitünk és a meggyőződésünk az nincsen a cselekedeteinkkel összhangban. Van-e olyan terület, ahol haragosak vagyunk, ahol dühösek vagyunk, ahol szétrobban az agyunk? És ahol rendszeresen elbukunk, és túl gyorsan szólunk, és túl gyorsan elfutunk a fölött, amire hív a Szentírás. Van-e olyan üzenet esetleg, ami ott motoszkál benned, amit félretettél, hogy majd megvalósítom, de amire most igen tudsz mondani, és komolyan kell venni, amire szavaznod kéne. Istenünk, szeretnénk mindezeket most eléd hozni. Köszönjük azt, hogy a te követésed által, és a beléd vetett hitünk által, a megtérésünk által belénk oltottad az igédet. És köszönjük, hogy ez növekedhet. És kérlek, segíts nekünk, hogy tudjuk ezt növeszteni, ezt táplálni, hogy aztán gyümölcsöket tudjunk teremni. Hogyha ránk néznek mások, akkor ne azt mondják, hogy köszönöm, ebből nem kérek. Hanem lehessenek ezek valóságos vonzó gyümölcsök, akár a családunkban, akár a munkahelyünkön, az életünkben, a saját gondolatainkban. Add Istenem, hogy tudjunk türelmesek lenni, nyugodtak lenni, hogy tudjuk meglátni, hogy mik zavarnak minket, mik azok, amik megkötik a gondolatainkat ilyen helyzetben. Ezeket a kihívásokat, nehézségeket, ezekkel tudjunk megbirkózni. És köszönöm, hogy ezen keresztül ebben a folyamatban vezetsz minket, és hogy megszentelsz minket. Kérem az áldásodat, kérjük az áldásodat, így az elhangzottakra, amit hazaviszünk, add Atyám, hogy tudjuk így veled megélni az evangéliumot. Amen.
Köszönjük szépen, Zotya. Tanácsolom, ha elfogyott a tükör, a telefonod selfie kameráját. Mondhatnám, hogy a hirdetéseknek legyünk cselekvői, ne csak hallgatói.